Kövér László az országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják. Elnök úr, mint a Fidesz országos választmányának elnökét kérdezem, milyen területeken vagy kérdéseken kell és melyeken nem szükséges a Fidesznek a jelenlegi teljesítményénél meggyőzőbbet mutatnia a következő választásokig?
Hát mi a saját bőrünkön is megtanultuk, hogy az, hogy egy kormány tudja folytatni a munkáját a választások után, azaz, hogy egy párt meg tudja ismételni a korábbi választási sikerét, az két alapvető feltételen múlik. Egy, hogy a kormány az jól végzi a munkáját az emberek megelégedésére, életszínvonaluk, életminőségük javulására, azt az emberek érzik-e. Kettő, hogy ezt a kormány képes-e elmagyarázni, hogy ez nem feltétlenül egyfajta természeti folyamatnak az eredménye, hanem abban a politikának nagyon is komoly szerepe volt. Tehát magyarán szó, hogy a kormány jó döntéseinek a következménye mindaz, amit az emberek a bőrükön pozitív értelemben tapasztalnak. Ez 2002-ben nem sikerült. 2002-ben még az ellenzék is elismerte, hogy, hogy jól kormányoztunk, különösen ami a gazdaságpolitikát illeti, hogy jobb volt a helyzet 2002-ben, mint 98-ban, mégsem sikerült választásokat nyernünk, mert talán a sokat emlegetett kommunikációban voltunk rosszak, nem vettük észre, hogy hogyan és miképpen kell az emberekhez közel menni, és hogyan kell az ő kérdéseikre olyan választ adni, ami ből azt a következtetés vonják le, hogy még egy névet, 4 évet érdemes nekünk adni. Szerintem ez egy örök probléma a Fidesz számára, amióta a Fidesz létezik egyáltalán. Különböző ilyen választói fórumokon, szűkebb, tágabb beszélgetésekben mindig ezt a kritikát hallom vissza a saját szavazóinktól, támogatóinktól, akár tagjainktól, hogy úgymond nem jól kommunikálunk. Most azért beszélek erről olyan sokat, mert arról talán kevésbé érdemes beszélni, hogy lehet-e még azon javítani, hogy hosszú évek, szakadék szélén való táncolása után végre az ország az biztos révbe ért, hogy a gazdaság érzékelhetően növekszik, a kiskereskedelmi forgalom növekedésén keresztül lehet bizonyítani, hogy ez az emberekhez is elért az a növekedés, hogy növekednek a reálbérek, sikerült egy megállapodást kötni a munkadókkal néhány hete a minimálbér emeléséről 2 évvel előre adócsökkentéssel összekötve. Tehát, hogy gyakorlatilag olyan prosperitás, olyan gazdasági fejlődés zajlik az országban, amire utoljára tényleg talán 2002-t megelőzően volt példa.
Erre szokták mondani az egészségügyet, meg az oktatást ellenpéldaként.
De még ott sem feltétlenül igaz az a minden kritika, amit különösen, amit az ellenzék mond. Kétségtelen, de hadd tegyem ezt zárójelben meg a megjegyzés mindjárt előre, hogy ez a két terület, ami a világon sehol sem működik jól. Már úgy értem, hogy lehet, hogy van olyan hely, ahol sokkal jobban működik, mint Magyarország. Az egészségügy esetében még ebben sem nagyon vagyok biztos, hogy van olyan ország, ahol az egészségügy sokkal jobban működik, mint Magyarország, miközben vannak olyan speciális problémáink, például az orvos elvándorlás, meg az ápolók hiánya, ami máshol nem sújtja az egészségügyi rendszer működését. Ez a két terület, ahol mindig az igények, az elvárások meghaladják a konkrét lehetőségeket. Tehát nem véletlenül ugyanilyen kérdés a Szlovákiában, Lengyelországban, Csehországban, vagy éppenséggel Nyugat-Európában is ezek a választási kampányoknak a legfontosabb témái közé tartoznak. De ettől még a vidéki kórházaink jelentős mértékben fejlődtek, ami a felszereltségüket, az épületek állapotát illeti, tehát 100 milliárdok mentek kórházfejlesztésre, és eljutottunk oda, hogy a bérek emelésén keresztül is próbáljuk meg az egészségügyi rendszer megtartó képességét, a szakemberek megtartó képességét, szakemberek irányába történő vonzóvá tételét is elérni. Tehát azért itt is van fejlődés, miközben kétségtelen én még egyszer mondom, hogy nincs olyan egészségügyi rendszer, ami minden igényt ki tudna elégíteni.
A jó kommunikációról tereltem el. Milyen a jó kommunikáció ön szerint? Ha hatékony, ha erős, ha kemény az ellenfelekkel, milyen?
Hát hatékony, igen, csak ezzel ugye nem mondtunk még önmagában semmit, mert ez már az eredmény felől visszakövetkeztethető minősítés. Vagyis, hogyha az emberekhez eljut az, amit mi szeretnénk eljuttatni. Itt van egy ellentmondás, mert egyfelől az információ áramlás ma olyan mértékű, A nyilvánosság szerkezete úgy működik, hogy gyakorlatilag az emberek egy óriási alapzajban élnek. Tehát szinte fölfoghatatlan mennyiségű információ zúdul rájuk különböző csatornákon keresztül, és abban kéne nekik rendet tenni, az összefüggéseket megkeresni, és őszintén szóval a média nem mindig segít ebben. Ez nem feltétlenül szubjektív kérdés, tehát nem mindig az újságírók rossz szándéka áll e mögött, nem egyszerűen pontosan azért, mert annyi fajta féle információs csatornából lehet információkat szerezni, hogy gyakorlatilag ezek ki is oldják egymást. Ebben van az a kísértés egy politikai erő számára, hogy lehetőség szerint három tőmondatban mondja el az egész programját, már elnézést kérek hogy magam is leegyszerűsítem itt a problémát, tehát súlykolni bizonyos szlogeneket, még akkor is, hogyha tőmondatokban természetesen nem lehet leírni a valóságot. Ehhez képest egy másik megközelítés az, hogy viszont el kéne tudni magyarázni az embereknek, hogy milyen összefüggések vannak. Tehát segíteni kéne abban, hogy értelmezzék a világot maguk körül, benne a politikai döntéseket. És ez a két dolog egész egyszerűen nem egyeztetett össze. Tehát három mondatban nem lehet, három több mondatban ezt nem lehet megtenni. Valószínű, csak úgy lehet, hogy egyfelől a fontos üzeneteinket, ha szabad így fogalmazom én, nekem is leegyszerűsítve, világosan, egyértelműen az emberek inger küszöbét átlépve el kell juttatnunk az emberekhez, és amikor az érdeklődést már megteremtettük, vagy egyáltalán ezek az üzenetek már célba értek, akkor meg kell ezek között az összefüggést teremteni, meg kell próbálni a hátteret azok számára, akik érdeklődnek, akiknek többre van igényük, mint pusztán arra, hogy alapvető információkhoz jussanak hozzá. Most itt nyilvánvalóan a közmédiának óriási szerepe van, a kereskedelmi médiában sajnos nem tud segíteni.
Van már
műfaji korlátok okán.
TV2. Kereskedelmi média.
De én mondom, a műfaj okán, vagy hogy mondjam, tehát a kereskedelmi médium, mint olyan, az nem alkalmas arra, mert nem abból él, hogy bonyolult összefüggések, erről unalmas beszélgetéseket sugározzanak például a nézőknek. Vannak ilyen kísérletek a kereskedelmi médiában is. Nem tudom, hogy milyen sikerűek, mennyire nézettek, és mennyire lehet ott értelmes vitákat nyomon követni, mert őszintén szóval nekem erre nincs időm, hogy tévét nézek.
Igen, magas a hallgatottsága például ennek a beszélgetésnek.
Örülök neki, és remélem, hogy akkor azért ez igazolja azt, amit mondani akartam. Tehát ebben a két kategóriában, ebben a kétfajta megközelítésben kell mind a kettőben sikereseknek lennünk. Keresni kell az emberekkel a direkt találkozás lehetőségét. Szerintem ez a kulcs alapvetően. Amikor bennünket szoktak a saját szimpatizásaink bírálni, úgy, ahogy az előbb ezt idéztem, akkor mindig vissza szoktam fordítani az irányt, a labdát vissza szoktam passzolni, hogy elhitessem velük, ami meggyőződésem egyébként, hogy a leghatékonyabb kampányt, a leghatékonyabb kommunikációt maguk, az emberek tudják egymással folytatni. Tehát azok, akik elfogadják a kormánynak a politikáját, azonosulnak az értékrendünkkel, vagy úgy látják, az ő értékrendjüket képviseljük mi. Azok, akik több információt vesznek magukhoz a politikából, és jobban értik az összefüggéseket, és hogyha ők tesznek kísérletet arra, hogy elmagyarázzák, meggyőzzék az embereket ezeknek az intézkedéseknek az értelméről, akkor ez a leghatékonyabb kommunikáció, amit egy politikai közösség tud folytatni. Ebben az embereket meg kell győzni nekünk arról, hogy vegyenek részt ebben.
De ilyet már csinált a Fidesz, polgári köröknek nevezték annak idején, és az működött is. Csinálnak újat?
A nemzeti konzultáció az ugyanebben a körbe tartozik, tehát a polgári körök abban az értelemben, ami értelemben akkor óriási jelentőségük volt, elveszítették a súlyukat. Jelentős részük meg is szűnt abban a formában, ahogy létrejöttek. Azért ez egy spontán mozgalom volt minden ellenkező híreszteléssel ellentétben. Ezeknek az embereknek a kitartóbb, legaktívabb rész az belépett a Fideszbe, beépült, vagy effektíve pártag lett és tagdíjfizető, vagy pedig, ha nem is tagja formálisan a pártnak, de abban nagyjából 100 000-es aktivista hálózatban benne van, és bármikor hajlandó nekünk segíteni egy-egy kampányban, vagy egy-egy ilyen tömeges megmozdulásban. Tehát ez a személyi hálózat, ami létrejött a polgári körökön keresztül, ez működik, és erre építjük a következő másfél esztendőnket is.
Tapasztalja valamilyen formában azt a világrendváltozást, amelyen sokan a Brexitet és Donald Trump színrelépését és győzelmét magyarázzák?
Mennél több nap telik el az amerikai elnökválasztás óta, annál súlyosabbnak érzem a változás következményeit. Tehát a Obama kormányzattal és leginkább annak külügyminisztériumával, Hillary Clinton mögött álló apparátussal és magával a külügyminiszterrel, aki ugye elnök lett volna, ha őt választják meg, olyan mértékben lehetetlenült el az értelmes párbeszéd Magyarország és az Egyesült Államok között, eként megrontva a viszonyt, amire nem volt példa az elmúlt 26 esztendőben. És hajlamosak lennénk magunkba is keresni a hibát, hogyha nem azt látnánk, vagy nem azt láttuk volna, hogy ez e tekintetben nem Magyarország az egyetlen célpont, vagy nem Magyarország az egyetlen problémás pontja az amerikai külpolitikának, hanem gyakorlatilag egy általános politikai vonalvezetésről van szó, amelyik totálissá téve az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdekeit, tehát bármilyen kérdés a világ bármely pontján felvetődik, az automatikusan lehet minősíteni a nemzetbiztonsági érdekek megsérülésének amerikai nézőpontból. Ez kiváltott egyfajta aktivista, beavatkozó politikát Washingtonban. Ennek a demokrácia exporta a legrövidebb összefoglalása, és ez egyszerűen ellehetetlenítette a normális kommunikációt, ami azért volt megdöbbentő, mert mégiscsak két szövetséges országról van szó, akár a NATO-ban, akár tágabban az euróatlanti integrációs együttműködésben, azért Magyarország és az Egyesült Államok szövetséges, és ezen a szegmensen kívül, legyen szó biztonságpolitikáról vagy gazdaságpolitikáról, minden más tekintetben egyébként kiválóak voltak a kapcsolatok. És hogyha nem Donald Trumpot választották volna meg az Egyesült Államok elnökévé, akkor ez a folyamat, ez nemhogy tovább ment volna, hanem gyakorlatilag szinte beláthatatlan következményekkel járt volna a két oldalú kapcsolatokra, és olyan beavatkozási kalandorakciókra ragadtatta volna az Egyesült Államok kormányát, ha az előjelekből ezt lehetett kiolvasni, ami beláthatatlan következményekkel járt volna.
Most látják, hogy mi következik, hogy ez a beláthatatlan következményekkel fenyegető variáció elhárult?
Hát egyelőre annyit látunk, hogy jön egy formabontó elnök, akinek a megválasztása az tulajdonképpen egyfajta trendbe illeszkedik, a politikai korrektségre, magyarán szóval képmutatásra, a hatalmi ambíciók mindenféle ideológiával való elfedésére épülő világrend, az mint hogyha kezdene megtörni, megrodjanni, és nem pontosan tudjuk, hogy mi fog ebből kialakulni, vegyük a Brexitet, a francia tartomány, vagy önkormányzati regionális választásokat, vagy éppenséggel a német tartományi választásokat, vegyük az osztrák elnökválasztást, nem a zöld jelölt győzelmének az oldaláról megközelítve, hanem a szabadságpárti jelölt 40% fölötti támogatottságának az oldaláról megközelítve. Vegyünk még bármit, amit ide lehet ebbe a tendenciába sorolni. Hát itt világos, hogy az a világ, ami az elmúlt 25-30 évben működött, az a világ, az fölölte a tartalékait, és az emberek számára, az emberek jelentős része számára elfogadhatatlan, hiteltelen, és tiltakoznak ellene. Ez nem jelenti azt mindig, hogy a korábbi főáramlatú jobb közép és bal közép, néha egymásba fonódó, egymásba simuló pártokhoz képest meg is találják az emberek az alternatívát, a pozitív alternatívát, az építőképes programmal rendelkező alternatívát. Van, ahol csak a tiltakozásig jutottak még el. Ezért aztán nem lehetünk egyértelműen optimisták, mert az, hogy egy rend fölbomlik, nem jelenti automatikusan az, hogy egy másik rend is felépül vele párhuzamosan. De minden esetre, ha csak a Magyarország számára a legfontosabb kihívást a illegális migrációnak a európai központok által rákhárítandó következményeit veszük alapul, akkor már egy óriási megkönnyebbülés mindaz, amit látunk magunk körül.
Nem tartottul, hogy egész egyszerűen magunkra maradunk? Mert nem mi vagyunk ebben a térségben a legnagyobbnak látszó és stratégiailag legfontosabb állam egy amerikai elnök szemében, valószínűleg, bár nem tudni.
Hát most a kérdés azt tartalmazta, vagy azt is magába foglalja, hogy a oroszokkal szemben magunkra maradunk-e, mert ettől a balti államok épp úgy félnek, mint Lengyelország vagy Románia, akkor Nekünk ebben eleve más volt az álláspontunk eddig is, mint az előbb felsorolt államoknak, mert megértve az ő aggodalmaikat, félelmeiket, sőt, egyértelműen kiállva az ő biztonsági igényeik támogatása mellett, mégis azt gondoltuk, azt mondtuk, hogy értelmes párbeszédet kell folytatni az oroszokkal, meg kell próbálni fölvenni ennek a párbeszédnek a fonalát, mert az nem lehet az idők végtelenségéig ezt az új hidegháborút folytatni. Pontosabban lehet, hogy lehet, hiszen nem gondoltuk volna a 60-as években, hogy ez majd 1990-ben a demokráciák győzelmével véget ér az első felvonás, de ezt most nem érdemes még egyszer megismételni, mert mindenki veszít rajta. Oroszország is veszít rajta, Európa is veszít rajta, és mellékesen azok az országok is veszítenek rajta, hiszen a biztonságukat teljes mértékben nem lehet garantálni a mai világban, a 21. században, akik a legjobban félnek az oroszoktól. Tehát én azt gondolom, hogy az Amerikai Egyesült Államokban történt elnökválasztásnak lehet olyan következménye is, hogy ezek az országok jobban magukra maradnak, az baj, de meg kell próbálni ezt elkerülni. De én inkább azt látom, hogy annak nagyobb esélye van, hogy egy normális párbeszéd kialakul, és sikerül egy olyan egyensúlyt teremteni, amiben Oroszország is úgy látja, hogy a saját igényeit, biztonsági igényeit mindenek előtt figyelembe veszik, meg Európa, az Európai Unió tagállamainak, meg a NATO tagállamainak a biztonsági igényei is, és kielégítést nyernek. Más szempontból pedig nem maradhatunk egyedül, hiszen a saját érdekeinket az európai porondon így is, úgy is képviselni kell. Ez egy küzdelem, még ha békés, demokratikus, de attól még ez egy küzdelem. És a visegrádi négyek együttműködése pedig egy olyan példát teremtett, amely példa a szemlátomást vonzó, tehát vannak informális jelentkezések egyes államok politikai elitje részéről, érkeznek jelzések, hogy szívesen csatlakoznának ehhez a formációhoz. Mi meg erre eddig azt az álláspontot szoktuk megfogalmazni, hogy a visegrádi négyek együttműködését nem szeretnénk bővíteni, hogy legyenek visegrádi ötök, vagy hatok, vagy ki tudja milyen összetételben. Ellenben a visegrádi négyek, mint egy együttműködési forma, az szívesen együttműködik más országokkal, V4 plusznak szoktuk ezeket mondani, hol az osztrákokkal, hol a horvátokkal, hol az ukránokkal, hol másokkal, illetve más regionális együttműködésekkel, a Északi Tanáccsal, vagy a balti államoknak a közösségével, vagy éppenséggel a Benelux államokkal.
De ez az kell, hogy a V+ álláspontja alapkérdésekben azonos legyen. Ez megvan most?
Hát, ugye, az is egy művészet, hogy úgy kell kiválasztani a kérdéseket, hogy abban eleve meglegyen az egyetértés lehetősége. Tehát olyan kérdések nem kerülnek napirendre, nem is kerülhetnek napirendre, amelyekben nyilvánvalóan nem lesz meg az egyetértés, mert hogy különbözőek az érdekek. De azért mégiscsak van egy, hogy mondjam, nyomatéka annak, hogy azonos történelmi sorsot osztottunk itt Közép-Európában már elég régóta az elmúlt 100 esztendőben. Még akkor is, hogyha 100 évvel ezelőtt Magyarországot földarabolták, és más országok ebből meg létrejöttek, illetve gyarapodtak. Tehát még ezt is ide számolom, mert a végeredmény szempontjából, vagyis olyan nagyhatalmak osztozkodtak rajtunk, nincs jelentősége annak, hogy egyébként vannak nyertesek, meg győztesek, amikor összeszámolják, hogy ki mit nyert és ki mit veszített. És ebből a státuszból kellene kitörnünk végre, hogy az Európai Uniót úgy fogjuk föl, mint szuverén nemzetek, szuverén államoknak a közösségét, demokratikus közösségét, akkor a gyakorlatban is meg kell haladni azt a működési módot, ami jellemző volt Európára az elmúlt 100 évben, hogy rajtunk kívül álló közepes, vagy éppenséggel nagyhatalmak, vagy szuperhatalmak döntötték el ennek a régiónak, illetve a régióban lévő államoknak, meg nemzeteknek a sorsát, hanem saját kezünkbe kell ezt vennünk. Ez pedig csak úgy lehetséges, hogyha összefogunk, és vannak éppen a történelmi hátterünkből fakadó fejlettségbeli lemaradásainkból problémáink, vannak mondjuk az infrastruktúrális elmaradottságból közös problémáink, vannak az Oroszország irányába meglévő energiafüggőségünkből olyan közös problémáink, amik egységes fellépést tesznek lehetővé, nem is beszélve a legfontosabb kérdésről, ami a legszorosabbá tette az eddigi gyakorlathoz képest a visegrádi együttműködést, ez a illegális migráció, mint egy sors kihívás, tehát ami olyan kihívás, ami egész egyszerűen nem csak a visegrádi négyek szempontjából, hanem egész Európa szempontjából a lét nem lét kérdését teszi fel.
A romániai választás eredményével elégedett itt az RMDS szövetség mellett kampányolt, ki is váltva Tőkés László kemény szavait?
Nem szeretnék Tőkés László parlamenti képviselőnk, Európa parlamenti képviselőnk szóval reagálni, megértem, elfogadom az ő álláspontját. Tőle is csak annyit kérek, hogy ő is értse meg, vagy próbálja meg megérteni és elfogadni az én álláspontomat, vagy a mi álláspontunkat. Nekem nem változott meg alapvetően a véleményem az RMDSZ elmúlt negyedszázados politikájáról. Ezt el is mondtam nyíltan a kampányban, amikor erre ezzel szembesítettek, hiszen ott sem mindenki értett egyet azzal, amit én képviseltem, hanem a helyzet változott meg. Tehát nem folytatható tovább megítélésem szerint az az önsorsrontó politika, hogy nem vagyunk képesek megegyezni egymással, nem vagyunk képesek összefogni akkor, amikor tulajdonképpen kis túlzással, meg stílusbeli túlzással, de a torkunkon van a kés. Tehát az elmúlt években Romániában a magyar ellenes politika, az állami kormányzati politika szintjére emelkedett, és olyan jogokat is elvitatnak, próbálnak visszavenni, amely jogokat hosszú évtizedeken keresztül kellett kivívni, és jelentős részük, mondjuk a tulajdon visszaszármaztatás kérdése az ilyen, csak papíron létezik, de valójában még nem sikerült befejezni. Tehát amikor azt látjuk, hogy minden politikai erő az a magyarok asszimilálására, vagy a szülőföldjükről való eltanácsolására tör különböző körmönfont eszközökkel, és ebben már az igazságszolgáltatás, mint intézményrendszer is szerepet játszik, notabene a korrupció ellenes küzdelem ürügyén, akkor azt gondolom, hogy nincs értelme arról vitatkozni, hogy mi volt az elmúlt 25 évben, hanem arról van értelme vitatkozni, hogy hogyan tudjuk a következő 25 évet sikeresebbé tenni, mint a mögöttünk hagyott negyed század. És azért voltak változások az RMDSZ politikájában is, egyfajta generációváltás is végbe megy folyamatosan az RMDSZ-ben. Mégiscsak noha a matematika nem kényszerítette volna rá őket, látszólag legalábbis, hiszen egyértelmű fölényben voltak a másik két ellenzéki magyar politikai alakulattal, mégis hajlandók voltak párbeszédre asztalhoz ülni, és hajlandók voltak egy olyan kompromisszumot megkötni a Magyar Polgári Párttal, amire talán az EMNP-nek is lett volna lehetősége. Ebben nem akarok véleményt nyilvánítani, de remélem, ha most nem is volt, a jövőben ők is valamilyen módon, meg mindenki más is csatlakozik ehhez az együttműködéshez, mert csak ennek van jövője. Hogy aztán egyébként ez elég lesz ahhoz, hogy a román politika megváltozzék, abban nem vagyok biztos, nem tudom, de mindenképpen egy fontos momentum lesz, hogy mi Budapestről is megpróbáljuk iránymódosításra bírni a bukaresti kollégákat. Pontosan annak a jegyében egyébként, amit az előbb a Visegrád négyek együttműködése kapcsán elmondtam, Romániával épp úgy sorsközösségben élünk 100 éve, mint ahogy Szlovákiával vagy Lengyelországgal.
Most hogy érzi, mi lesz a következő választásokig tartó kampány legfontosabb üzenete az eredmények elmagyarázásán kívül, amiről az elején beszéltünk?
A következő másfél év legfontosabb üzenete az az, amire tulajdonképpen 20-valahány éve várnak a magyar emberek, hogy egyszer már végre a rendszerváltozás minden szükségszerű vagy éppenséggel politikai ballépésből fakadó nyűgét, baját, nyomorát magunk mögött hagyva ne azzal keljünk fel, hogy hogyan tudunk megélni, hogyan tudunk nem rosszabb helyzetbe kerülni ma, mint amilyenben tegnap éltünk, hanem fordítva, azzal tudja minél több ember kezdeni a napját, hogy biztos lehessen benne, hogy egy kicsivel jobb lesz neki, mint amilyen tegnap volt, és egy kicsivel több embernek lesz jobb, mint amennyinek tegnap volt. És ez most szerintem egy reális szélkitűzés, reális közelségbe került ez a helyzet. Az ország gyarapodik infrastruktúrában, gyarapodik a gazdaságát tekintve. Eljutottunk oda, ahol már egyszer, közel jártunk, de még nem jártunk ott, ahol most vagyunk, hogy a teljes foglalkoztatottságot tűztük ki célul, és remek, megvalósult. Most ebből pont fordítva egy másik probléma keletkezett, a szakképzett munkaerő hiánya. Most ezzel próbálunk megbirkózni, hogy hogyan lehet a magyar bérszínvonalat úgy fölzárkóztatni az európai átlaghoz, hogy az elég vonzó legyen a magyar emberek számára, hogy ne adjanak föl itt mindent, a gyökereiket ne vágják el, ne hagyják hátra a családjukat, és ne menjenek a jobb kereset érdekében Németországba, Angliába vagy máshova dolgozni, de még elég versenyképes abból a szempontból, hogy a külföldi működőték tőke ezt továbbra is fontosnak tartsa, hogy Magyarországon bővítse a beruházásait, és most nem is feltétlenül a termelő beruházásait, hanem a kutatásfejlesztési kapacitásait, vagy a logisztikai kapacitásait, tehát hogy Magyarország egy vonzó ország maradjon, mert itt a szakképzett, magasan képzett munkaerő megvan, és ennek az ára viszont még olyan, hogy ez jobb feltételeket teremt a nemzetközi beruházók számára, mint más országokba, akár tőlünk keletebbre, akár tőlünk nyugatabbra. Tehát, hogyha egy ilyen egyensúlyt ki tudunk alakítani, akkor ez jó alapot teremt arra, hogy minden más olyan törekvésünk, ami a családpolitikára irányul elsősorban, az előbb-utóbb beérjen. Tehát Magyarország ne csak pénzben számolva legyen egy gyarapodó ország, hanem a gyermekek számába is.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Kövér László, az Országgyűlés és a Fidesz országos választmányának elnöke volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Erdei Tamás, Lendvai Szabolcs, Kovács András István és Zsigmond Árpád szerkesztő kollégáim és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.